Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. A Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programra az elmúlt 5 hétben több mint 6500 vállalkozó regisztrált, ez is mutatja, hogy a vállalkozásoknak szándékukban áll beruházást indítani, új eszközöket beszerezni, és ebben támogatni szeretnénk őket, így fogalmazott Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára, a Facebook oldalára feltöltött videójában. Mint ismertette, a konkrét pályázatokat január 23-án 10 órától 16 óráig lehet leadni. Ezt az időablakot a vállalkozások rendelkezésére bocsátják, nem zárul le a pályázati felület akkor, ha túljelentkezés vagy az előzetesen meghirdetett keretösszegnél magasabb igény jelenik meg. A pályázatokat a lebonyolító szervezet, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség fogja egyenként kiértékelni. A felhívásban is megjelent pontozásos rendszernek megfelelően a legjobb cégek részesülnek majd támogatásban, fogalmazott az államtitkár. Az év első hónapjában több tízezren felejtik el igénybe venni a személyi jövedelemadóból járó kedvezményt, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. Az adóhatóság ismertette, összességében több mint 1 millióan jogosultak valamilyen adóalapkedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni. Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet, jelezte a NAV. Az adóhivatal szerint azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nem csak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. Fontos előrelépést hozott az, hogy a kormány néhány éve elkezdte a szakképzés megújítását, ezt jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Szépészeti Tanműhely komplexumának átadó ünnepségén Egerben. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, 3 pilléren nyugvó rendszer kiépítése a cél, azaz motivált diákok és oktatók mellett inspiráló környezet létrehozására törekszenek. Ezek elérésében sikerült az elmúlt években előbbre lépni, amely tavaly egyebek mellett az oktatók 32%-os béremelésében is megnyilvánult, fogalmazott az államtitkár hozzátéve, idén további 21%-os béremelésre számítanak. A diákok esetében a meglévő ösztöndíjrendszer mellett megjelent a munkáshitel, amely 4 millió forintos támogatással segíti a biztos karrier beindítását, mondta Varga Bajusz Veronika jelezve, mindemellett az intézmények fejlesztésére 2024-ben 96 milliárd forint keretösszegű program indult, amelyből országszerte 36 szakképző intézmény újul meg. A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó átlagbére 2024 negyedik negyedévének végére 2130 forint volt, ami 9,1%-os növekedés az előző év azonos időszakában mért, 1952 forinthoz képest, közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary. Közleményükben azt írják, becsléseik szerint 14-15% között alakul a béremelkedés éves üteme a fizikai dolgozók körében, ami azt jelenti, hogy a reálbér emelkedés mértéke 10% körül alakult. Kitértek a földrajzi bontásra is, amely szerint 2024 végére három régióban, Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon maradt 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér. Ezeken a területeken jellemzően 1750 és 1900 forint között alakul az érték. A többi régióban 2050-2250 forint közötti órabérek jellemzőek, ám Közép-Magyarország és a főváros kiugrik a mezőnyből, az órabérek átlagos nagysága az előző negyedévhez hasonlóan ismét a 2900 forintos szintet közelíti.
Az időjárásról.
Kedden továbbra is marad a borult párás idő, foltokban köddel, de már elszórtan lehet vegyes halmazállapotú csapadékra, elsősorban ónos esőre és fagyott esőre számítani. Főként az ország középső területein tartósabb ónos eső várható, vastagabb jégpáncél is kialakulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet térségünkben mínusz 3 és 0 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Svédasztalt, az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazinműsorát hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm Önöket 2025. január 21-én, kedden. Röviden a tartalomról. A debreceni református nagytemplom elmúlt évi látogatottsága még a járvány előtti 2019-es rekordévet is felülmúlta, 50 ezren voltak kíváncsiak a város egyik jelentős turisztikai célpontjára. Kósárné Nagy Máté Nórát, a Debrecen nagytemplomi református egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjét kérdezzük a részletekről az óra második felében.
A tavalyi évben közel 50 ezer látogató fordult meg nálunk, aki turisztikai céllal érkezett a templomba.
Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel, a kalendáriummal jelentkezünk, az útravaló gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Hajnal keltett, bepakolt minden, az útra valómat, de csak ami tényleg kellett nekem ez az álom. Ahogy én látom, a hegy lábától vezet egy ösvény, hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sárosabbak, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. Arcom a napban, a hegy tetejéről lenézek a szívem, dobban, amerre járok. Csak színeket látok, a hóban, a fagyban menetelek mégsem, fázok, mert várnak a rétek, a patakok, sárosabbak, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
A sötétben mindenki fél, húz fel egy új vitorlát, nem baj, hogy szakadt a szél. Jöhet a farkas ordító, jöjjön a tűz és jég, gyere velem, bőröm nem kell, hidd el, te is befélsz.
Történelem színpadán.
Pillancsunk bele a kalendáriumba. Január 21-e van, amikor is az Ágnesek és az Inezek ünneplik névnapjukat. Az Ágnes jelentése szent, tiszta, szemérmes, szűzies. A középkorban a latin Agnus bárány szóval azonosították, a hasonló hangzás és a bárány jelképes jelentése alapján. Ágnes szimbóluma ugyanis a bárány, Ágnes napján szokta a pápa a bárányokat megszentelni. Az Inez, az Ágnes spanyol megfelelője, jelentése ugyanaz, szűzies, tiszta, szemérmes. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1249-ben, január 21-én 4. Béla oklevelet ad az országbírónak. A kiállított oklevelet olvasva megismerhetjük Geredje nembeli Pál gazdag pályafutását. 1224-ben azzal hívta fel magára a figyelmet, amikor a Bélához hűtlen Boyzen és Domált testvéreket legyőzte. 1230-ban részt vett a halicsi hadjáratban. Az egyik ütközet során lovát megölték, és Pál élete is veszélyben forgott. Az osztrákok által elfoglalt Borostyánkő és Lánzsér várának ostromában sem kímélte magát. Az oklevél soraiból az is kiderül, hogy az osztrákok elrekesztették a murát, hogy vize a gát hatására több falut ellepjen. Ezt akadályozta meg Pál, amikor megnyitotta a gátat. Emellett a tatárok kivonulása után Erdélyben állította helyre a közbiztonságot, gyűjtötte össze a szétszóródott népességet, részt vett a lajtamenti csatában, ahol fogságba esett. Szerencsére vagyona révén kiválthatta magát. 1720-ban, január 21-én kötötték meg a stockholmi békét, mely lezárta a nagy északi háborút. 1743-ban ezen a napon látta meg a napvilágot John Fitch amerikai feltaláló, az amerikai gőzhajós fuvarozás úttörője Windsorban látta meg a napvilágot. Első gőzhajója 14 méter hosszú volt, amellyel 1787-ben sikeres utat tett a Delaware folyón. Ezután már nagyobb hajó építésébe kezdett, amely személy- és teherszállításra is alkalmas volt. 1791. augusztus 21-én hajójára megkapta az amerikai szabadalmat, majd ugyanabban az évben a franciát is. 1823-ban, január 21-én született Madách Imre, drámaíró. A Pesti Egyetem jogi karán is tanult, majd ügyvédi vizsgát tett, megyei másodjegyző lett, de betegsége miatt lemondott tisztségéről. Országgyűlési képviselő is volt. Az ember tragédiájának sikere után 1862-ben beválasztották a Kisfaludi Társaságba, majd a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt. Katona József mellett őt tartják a 19. század legnagyobb magyar drámaírójának. Írói pályáját versekkel kezdte, jelentősek széleskörű olvasottságról tanúskodó értekezései, cikkei. Az ember tragédiáját 1859-60-ban írta, és Arany János javításait figyelembe véve jelentette meg. Már korábban óriási népszerűségre tett szert. A műben az ember és az emberiség sorsára keresett magyarázatot, 15 címben Ádám és Éva alakja köré fonva a történelmet. Utolsó befejezett műve a Mózes, melyben biblikus példázatban keresett választ a szabadságharc bukását követő időszak kérdéseire. 1859-ben, január 21-én született Révész Imre, festőművész, grafikus. 1905-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Christian Dior, francia divattervező. 1922-ben szintén ezen a napon született Telly Savalas, görög származású amerikai színész, énekes. Két évvel később, 1924-ben ezen a napon halt meg Vlagyimir Iljics Lenin. És még néhány jeles dátum. 1941-ben ezen a napon született Placido Domingo, spanyol opera énekes, tenorista. 1950-ben ezen a napon hunyt el George Orwell, brit író. 1976-ban, január 21-én indították meg az első Concorde járatokat Párizs és Rio de Janeiro között. Kedves hallgatóink, a január 21-i nap kalendáriumát hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Nem ért engem a világ, nem fél a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle. Hogy dalolhat az jelenleg szívrepesztő bánatot, ki elébb egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Ember és polgár vagyok, mint ember mi boldog, és mint polgár lelkemen még keservet hordog. Az örömnek könnyű sírom, ha jánkámra gondolok, fájdalomnak könnyű sírom, a hazámhoz fordulok.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle. Hogy dalolhat az jelenleg szívrepesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Keblemen a szerelem virágbokrétája, fejemen hon szeretett tövis koronája. Illantomra majd megsebzett homlokom vércseppje úr, majd egy illatos levegge bokrétán virági búr. Hazám az ám, édes hazám, túl hangosan figyelsz te rám, ám illik az inged ujján a folt, a kimosom is ugyanott lesz, mint volt. Maradnék és virágoznék, veled mindenben átkoznék, ha eljön a nap, amit vártunk rég, a bal sorsánk legyint.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle. Hogy dalolhat az jelenleg szívrepesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Tiltott határátlépés. Vajon mi lehet a szöges dróton túl? Milyen más világot zárnak el a betonfalak? Kik és hogyan élnek oda át a sorompón túl? Politikai rendszerek, érák és korszakok újra előjövő kérdései ezek. Mert mindig lesznek tiltott zónák, ahová nem léphetnek be emberek, mert ezt akarja a rendszer, a vezető, a hatalom. S tiltott lépések választják el egymástól, apát a fiától, testvért a testvértől, szerelmest a szerelmestől, az összetartozót az összetartozótól. De vajon tényleg halált szülő szöges drót és várost kettészelő brutális betonfal szükséges-e ahhoz, hogy az ember szembe találja magát mások által behatárolt mozgásterével? Mert míg egyre többen utazhatunk szabadon, kényünkre, kedvünkre, szerte a világban, mégis sokszor tapasztaljuk meg azt, hogy tiltott mesdjén járunk. Hiába tervezhetünk álomutakat, hiába keresünk messzi úti célokat, valahol mégis legbelül azt érezzük, nem lett igazán szélesebb az a tér, ahol igazán felszabadultan élhetünk, élvezhetjük a szabadságot. Mert kapcsolatainknak mi magunk szabunk határokat. Nem engedjük igazán közel magunkhoz a másikat, mert félünk, hogy megszeretnek, vagy mi megszeretjük őt, s akkor el nem múló felelősséggel tartozunk egymás iránt. Az őszintességünket lelki szöges dróttal óvjuk az illetéktelen behatolók elől, nehogy kiderüljön, milyenek is vagyunk valójában. Igazi véleményünket elbástyázzuk, mert gyávák vagyunk karakánul teret engedni igazi énünknek. Valódi vágyainkat befalazzuk, mert félünk szabadjára engedni a tenni akarásunkat, nehogy álmodozónak gondoljanak. Lehet kőkemény diktatúra, amely szöges drótokkal akarja elválasztani az összetartozókat, lehet véres katonai hatalom, amely géppuskák tüzével teszi nyilvánvalóvá a tiltott zónákat, az igazi határokat mégis mi magunk szabjuk. Elegánsan felöltözve, mosolyogva, egy baráti kézfogás alkalmával, egy csók csattanásakor, egy gőzölgő csésze kávé mellett, egy terített asztal körül, a szoba hívogató melegében. És nem is az a kérdés, hogy mi lesz annak a sorsa, aki átlépi a tiltott határokat. Nem az az érdekes, hogy mi lesz Judittal, miután kinyitotta kékszakálú várának összes ajtaját. Nem az hagy kérdéseket maga után, akit agyonlőttek a határsávon, mert az ő életük, vagy inkább elmúlásuk már egyértelmű. A kérdés az, hogy mi lesz azzal, aki a határokat húzza. Önmaga köré, társai elé, nemzetek közé, összetartozók elválasztására. Hol a határ a határok között? Meddig mehetek el az elhatárolódás és a határhúzás őrülten veszélyes folyamatában? Mert aki túl sok határt húz, önmaga kerül azok mögé. Aki túl sok tiltott zónát állít fel mások számára, a saját maga cselekvését is korlátozza. Aki mindent ki akar számítani, aki mindent a maga helyén akar tudni és látni, az számítja el magát a legjobban. Az ember egyik legnagyobb gyengesége, hogy nem ismeri a maga határait. Ezért valóban nagyon gyakran valóban tiltott zónába lép, olyan helyre, ahol csak levetett csarúval állhatna meg, olyan országba, ami más hatalomnak van fenntartva. Meg kell tanulni a határainkat, hogy hol végződik a lent, az én, az ember, az élet, s ami ezen túl van, az már teljesen más, az a fent, a te, a szent, a halál. S az embernek meg kell tanulni feloldani a maga határait, szabaddá tenni tiltott zónáit a fent, a te, a szent, az elkerülhetetlen számára, hogy közeledésünk ne tiltott határátlépés legyen.
hallgatásra való. Egy társul szegődő gondolat.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem. Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzést elenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának régió krónikáját hallják. 2025. január 21-én, kedden 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. 10 éves program részeként újulnak meg az állami levéltárak azért, hogy a dokumentumok megfelelő kutatható környezetbe kerüljenek, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára Szekszárdon, a helyi könyvtárnak és levéltárnak helyet adó Szekszárdi Tudásközpont ünnepélyes átadásán. Vince Máté hozzátette, Székesfehérváron, Makón, Szegeden, Miskolcon zajlanak fejlesztések. Nyúl Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magas építésért felelős helyettes államtitkára többek között arról beszélt, hogy kiemelt társadalmi felelősség a könyvtárak és levéltárak örökségének megóvása a következő generációk számára. Az év első hónapjában több tízezren felejtik el igénybe venni a személyi jövedelemadóból járó kedvezményt, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. Az adóhatóság ismertette, összességében több mint 1 millióan jogosultak valamilyen adóalapkedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni. Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet, jelezte a NAV. Az adóhivatal szerint azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nem csak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. 15 éves a KNTH Vigyáz Készpénz pénzügyi vetélkedő. Miskolci iskolák jelentkezését is várják a vetélkedő idei sorozatába. A pénzügyi nevelést fókuszba helyező versenysorozatban 3-5 fős csapatokat alkotva sajátíthatják el a diákok, hogyan érdemes intézni a mindennapos pénzügyeket, hogyan lehet takarékoskodni, mit jelentenek a különböző befektetések, biztosítások. Lesti Mónikát, a Kereskedelmi és Hitelbank szenior kommunikációs menedzserét hallják.
Az elmúlt másfél évtizedben, amikor ugye ezt a versenyt elindítottuk, érdekes volt megfigyelni, hogy a pénzügyek mára nagyon eltolódtak a digitális világ felé. Mikor indítottuk a vetélkedőt, ez még nem így volt, mások voltak a témák is. Azonban változtatnunk kellett a 15 év alatt a vetélkedő tartalmán is, így ma már olyan tudást kell átadnunk a KNTH Vigyáz Készpénz pénzügyi vetélkedőhöz készült oktatási anyagban és a különböző feladatok, kvízek segítségével, ami ehhez a megváltozott helyzethez igazodik. Így például a fiatalok megismerkedhetnek az online fizetés, az érintésmentes fizetés, a net és mobilbankolás, a mobiltárca használat fortéjaival, de ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet ezeknek a veszélyeire is. 4 korcsoportban lehet jelentkezni, 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. 11. osztályosok jelentkezhetnek csapatokban. A jelentkezéshez mindig kell egy pedagógus vagy egy szülő, aki összefogja ezt a csapatot és benyújtja a jelentkezést. Amúgy évről évre jelentkeznek csapatok Miskolcról is, és nagyon sikeresen szerepelnek a vetélkedőben. Idén is van már jelentkező, de ahogy mondtam, még nincs vége a nevezési időszaknak. A jelentkezésre január 31-ig van lehetőségük a csapatoknak. Összesen egyébként 4 fordulóban mérkőznek meg majd a csapatok. Az első 3 forduló az online zajlik, a döntőt pedig egy személyes részvétellel megrendezett nagyszabású rendezvény keretében tartjuk Budapesten.
Elkezdődött a horgászengedélyek kiváltása Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Február 1-től már csak a 2025-ös éves engedéllyel lehet horgászni. A másik legfontosabb feladat a horgászok számára a helyesen és időben kitöltött fogási napló leadása. Ennek a határideje idén február 28-a. A Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szövetségének elnökét Kovács G. Zoltánt hallják.
Az év kezdés gyakorlatilag a tavalyi évnek a zárásával kezdődik. Január 31-éig még horgászni lehet a tavalyi horgászengedélyekkel, akinek ugye megvannak az éves engedélyei, úgy természetes módon január 31-ig horgászhat. Válthatnak napi egyet is. Van egy érdekes, egy hónapos különbség, van benne egy ilyen átjárhatóság, hogy aki 2024-be váltotta az állami jegyét, területi engedélyét, január 31-ig horgászhat. Január 31-ig, akinek ez az engedélye megvan, a 2024 évi horgászrend szerint horgászhat január 31-ig. Aki most fogja kiváltani januárban először a horgászengedélyét, annak pedig már a 2025 évi horgászrendet kell figyelembe venni, és a 2025 éves árszinten kiadott jegyeket kell megvásárolni, és akkor jön a fogási naplóknak a leadása, ez február végéig, 28-áig kell megejteni a fogási naplók leadását. Ami fontos a fogási naplóknál az az, hogy kérem szépen, tehát összesíteni kell. Tehát évközben, amikor fogom a halat, akkor be kell írni, milyen halat fogtam, hány darabot, hány kilót. Aki nem így adja le, annak nem fogják elfogadni a szabályosan kitöltött fogási naplót, és ezért a fogási naplónak duplán fog fizetni.
Pénteken mutatják be Cser Ádám a Miskolci Teátrum zeneigazgatójának Atelier című operáját a Miskolci Nemzeti Színházban, közölte az intézmény. Tájékoztatásuk szerint Cser Ádám művének librettóját Ari Nagy Barbara dramaturggal és Szabó Máté rendezővel közösen alkották meg. Az alkotó azt mondta, a darabban a színház belső világából szeretnének bizonyos részeket bemutatni, hogy mi történik a függöny mögött vagy a próbákon. Az Ateliert a Bajadzókkal egy estén láthatja a közönség. Az ősbemutató kapcsán Szabó Máté rendező elmondta, míg a Bajadzók egy vándortársulat életének hátterét meséli el, a darab az e mögötti mindenkit érintő viharos történet. Ebben húzódik egy transzcendens réteg is, amely Cser Ádám és Ari Nagy Barbarának köszönhetően került az alkotásba. A kettős előadásban közreműködik a Miskolci Nemzeti Színház zenekara és kibővített énekkara, valamint a Miskolci Egressy Béni Zeneiskola kijelölt gyermekkara is. A Miskolci törvényszék két rendbeli emberölés előkészületeinek büntette miatt nem jogerősen 3 év 4 hónap javítóintézeti nevelésre ítélte azt a fiatalkorút, aki iskolai tömegmészárlás elkövetését tervezte Miskolcon, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint a vádlott 2022 őszén az osztálytársainak arról számolt be, hogy iskolai támadásokról szóló videókat szokott nézni az interneten. Később már arról beszélt, hogy ő is lövöldözne egy iskolában, ez a gondolat magántanulóvá válása után hatalmasodott el a vádlottban, fogalmaz a közlemény hozzátéve, internetes beszélgetései alapján a fiatalkorú volt általános iskolájában és aktuális középiskolájában tervezte a mészárlást. Ezen intézményekben a vádlott videókat készített, és az interneten igyekezett megtudni, hogyan juthat legálisan vagy illegálisan fegyverhez. A közlemény szerint a büntetés kiszabásakor a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott tényfeltáró beismerő vallomását, megbánását, a cselekmény óta eltelt időt, a javító intézetben eddig eltöltött idő alatt tanúsított pozitív személyiségváltozását.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Lemenő nap is lákol, szemembe szikrát szól, puha mámor dönt a nyári alkony árnyaira, zene csendül laptopban, a gond most távol van, mintha egy dallam venne könnyű szárnyra. Stáncba hív, testem mozdul már megint, egy
ágy égetve rám kacsint, hisz nekem a tánc a szerelem, áhítat és kegyelem, mozdulattal írott líra, belehal a szív is néha, hagyom magam mégis újra, hisz nekem a tánc az jutalom, átölel a nyugalom, elhiszem, hogy minden rendben, nem kínoz a fájdalom. Táncolok, még újra fel kell velem a reggel, újra fel kell. De hajnal ébred ránk, ezer élmény tűnik el a fényben, de holnap is vár, szabadabban lélegzem, lágy dallam él bennem, lábamban ritmus lüktet, nincs megállás, így de jó, az emléképe átható, mint hűsbor íze bódító, majd újra táncba csál.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a debreceni református nagytemplom elmúlt évi látogatottsága még a járvány előtti 2019-es rekordévet is felülmúlta. 50 ezeren voltak kíváncsiak a város egyik jelentős turisztikai célpontjára. A nagy templom nemzeti emlékhely, történelmi műemlék, a hazai reformátusság szimbolikus központja, és ma már népszerű kulturális rendezvényhelyszín is. Kósáné Nagy Máté Nórával, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjével Olá Ilona beszélget.
A nagy templom az ország egyik legnagyobb és legizgalmasabb turisztikai desztinációja, és nekünk az a nemes szolgálatunk, az a feladatunk van, hogy ezt töltsük meg tartalommal, élettel, nyilván az elsődleges hitéleti funkcióján túl, és nagy örömmel a szívemben azt tudom mondani, hogy ez nagyon jól sikerült a tavalyi évben. Hogyha számukról akarunk egy kicsit beszélni, akkor a tavalyi évben közel 50 ezer látogató fordult meg nálunk, aki turisztikai céllal érkezett a templomba.
Tehát aki nem Isten tiszteletre jött, nem egyházi alkalom, hanem kifejezetten a nagy templomra, mint nemzeti emlékhelyre, történelmi nevezetességre, kulturális központra volt kíváncsi.
Így van. Ja, aki Debrecenbe érkezik, és egy kis időt itt el is tud tölteni, sok mindenki úgy gondolja, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy megtekinti a nagy templomot, aki az épített kultúra értékeire is kíváncsi, az is el tud jönni, vagy aki a kulturális életben egy jó programra eljön nálunk, ugye számos program is volt az elmúlt évben, illetve tematikus programok is voltak, ugye kimondottan turisztikai célra autóval lehet hozzánk érkezni, akár vezetett idegenvezetésekre, túrákra is, vagy pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokra.
Érdemes ezekről egy kicsit részletesebben is talán beszélni, hiszen sokféle oka lehet tényleg valakinek, hogy felkeresse a nagy templomot korosztálytól is függően, hiszen mondjuk egy osztálykirándulás esetében az, hogy nemzeti emlékhely, hogy 1848-49 egyik fontos helyszín a nagy templom, ez is lehet épp úgy érdekes, mint hogyha valaki a hazai reformátusság bástyájára kíváncsi. Viszont ha még tovább tekintünk, akkor lehet, hogy valakit pont az izgat, hogy egy pohár bort elkortyoljon a panoráma járdán, mert hogy mindez része a nagy templom repertoárjának.
Így van. A tavalyi évben indult például egy nagyon izgalmas programunk, a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program. Ez egy országos szintű program volt, amelynek az volt a célja, hogy például a köznevelésben résztvevő 7. és 11. évfolyamos diákok el tudnak hozzánk jönni, körül tudnak nálunk nézni, és őket mi tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokkal vártuk, élménypedagógiával, vezetett túrákkal, úgyhogy ezt a korosztályt egy kicsit közelebb hozzuk ehhez a helyhez, és a történelmi emlékezet, azokat az érdekes dolgokat, amik itt történtek, azokat a magyar történelmükben jelentős eseményeket egy kicsit megismerjék, és bizony közelebb kerüljön hozzájuk, és gyakorlatilag több ezer gyerek tudott az elmúlt évben ennek a programnak a keretében ide érkezni. A számunkra is egy nagy öröm és lehetőség volt, hiszen azon túl, hogy nyilván nagy számokat is tudtunk ezzel produkálni, de hogyha ezen egy kicsit túltekintünk, akkor a mi munkánkban az nagyon fontos és nagyon izgalmas, hogy ennek keretében olyan gyerekek is el tudtak hozzánk jönni kisebb településekről, az országnak különböző pontjairól, akiknek esetleg lehet, hogy egyébként nem lett volna lehetőségük erre. És amikor én is beszélek a gyerekeknek, a diákoknak, és látom a csillogó szemeket, na ez az a pont, amit nem lehet számszerűsíteni, viszont az egyik legfontosabb, és ez az, ami motiválni tudja az embert a mindennapokban, az az őszinte rácsodálkozás, az az öröm, amikor barangolunk a templomban, amikor egy kicsit ő lesz Kossuth Lajos, ugyanis ilyen része is van a programnak, nyilván egy drámapedagógia keretében, ezek nagyon szép pillanatok.
Ha már egyet kiemelt, akkor szerintem még nézzünk körül, hogy mi minden volt a program naptárban. Itt, hogyha nem akarjuk leválasztani az elsődleges funkciójáról a nagy templom egyéb eseményeit, akkor például nagyon szépen kapcsolódhat össze a zene, vagy mondjuk egy rövid áhítattal összekötött tárlatvezetés, mert ugye ilyen alkalmak is vannak, amik a templomnak a templom arcát mutatják be.
Így van. Úgy szoktam mondani, hogy a mi munkánk egy kicsit a hit és a turizmus kereszteződésében van. Nagyon sok arc. Ugye a református egyházunkban 2024 az élő igeéve volt, és ezzel kapcsolatban egy új rendezvénysorozatot is útjára indítottunk hagyományteremtő céllal. Besztercei András lelkipásztor volt az, aki felkarolta ezt a kezdeményezésünket. Rendhagyó lelkészi tárlatvezetésnek tudnám talán műfajilag meghatározni azt a Isten háza és a menny kapuja című sorozatot, ami tavaly elindult, és nyilván egy szubjektív, egy különleges tárlatvezetés, egy olyan élmény, amit egy lelkipásztor tud csak adni, aki kötődik ide, akinek ezer élménye van, és akinek olyan jellegű a tudása, amit érdemes kell továbbadni, és ami ugyanakkor mégis megszólítja a nagyobb közönséget is, nem feltétlenül csak azokat, akik templomba járó emberek. Ez a sorozat is útjára indult tavaly, és tervünk és célunk, hogy ebben az évben is folytassuk.
Többféle zenei alkalomnak, koncertnek is otthona lehetett a nagy templom részben saját szervezésben, de mint befogadó intézmény is. Ez is egy olyan arca a nagy templomnak, amit sokan ismernek, és sokan emiatt térnek be talán.
Így van. A hitéleten túl a kulturális élet is nagyon aktív, számos koncertünk volt a tavalyi évben, nagyon különleges akusztikája van a nagy templomnak, és nagyon különleges atmoszférája is, úgyhogy emiatt...
És különleges orgonája.
És különleges orgonája is, úgyhogy akár ha tematikus orgona koncertekről, könnyű zenei műfajról, vagy adventi hangulatú koncertekről beszélünk, ez mind-mind benne volt a tavalyi évünkben.
Azt is érdemes talán kiemelnünk, hogy a nagy templom nem véletlenül van a város szívében, és nem véletlenül Debrecen jelképe. Ezt a szerepet is felvállalják tudatosan, hiszen a gyülekezet is, és maga a templom is részese a nagyobb városi alkalmaknak, rendezvényeknek. Ha csak egy pár héttel nézünk vissza, ugye az adventben is nagyon fontos szerepet játszott a debreceni advent program sorozatában, de a virágkarneváli héten is vannak események, ugye, ami Debrecennek a legnagyobb turisztikai attrakciója. Szóval erre is törekszenek, hogy tényleg nyitottak legyenek a város lakói felé, és nem csak a messzebbről jövő látogatóknak.
Pontosan nem lehet és nem is kell elmenni a nagy templom mellett. Ugye nekünk debrecenieknek a nagy templom kezdve attól, hogy egy találkozási pont. Hogyha találkozunk a belvárosban, szoktuk beszélni, hogy hol találkozunk. Hát a nagy templomnál, mert azt nem lehet eltéveszteni, az annyira evidens, az annyira kézenfekvő. De minden mellett nyilván a helyi kultúrát kedvelő vagy programot kereső közönségnek is nagyon sok mindent kínálunk. Itt például azt is meg tudom említeni, hogy a templomnak a második emeletén van egy galériánk, a Kálvin János Galéria, ahol rendszeresen kortárs helyi képzőművészeknek a kiállításainak adunk teret. Tavaly évben is több kiállítás volt ezen a helyszínen. Jelenleg éppen Tamus István debreceni grafikus művészalkotónak van a kiállítása még így az év elején, úgyhogy azt is lehet jönni, meg lehet tekinteni nálunk, és elárulom, hogy az év folyamán folyamatosan lesznek itt is kiállítások, és szeretettel várjuk a kultúra és művészet iránt érdeklődő nagy közönséget is. Ezen túl tavaly a Turizmus Világnapján, szeptember 27-én nyitottunk meg egy nagyon izgalmas új teret, ami korábban nem volt nyitva a látogatók előtt, ez a templom keleti tornyának a 11. emeletén, ugye ez a keleti torony, ez az, ami a villamossinekhez közelebb esik. Itt szinte az óra alatt olyan magasan van egy kis tér, amit megnyitottunk egy új állandó kiállítással, ennek az a címe, hogy Tűzzel a tüzet, ez a debreceni református tűzőröknek állít emléket, és azon kívül, hogy egy nagyon izgalmas tér, meg lehet ott tekinteni például a Déri Múzeumtól kölcsönzött tárgyakat, igazi korabeli eszközöket, hogy régen hogyan is volt ez a tűzoltás itt Debrecenben, még a hivatásos tűzoltóság előtt, és a falak is életre vannak keltve, Kuster Gábor debreceni művész találnak az alkotásaival, úgyhogy akár ezt is meg lehet nézni a kíváncsi diákoknak, a kíváncsi szemeknek, akár debreceni látogatóknak is, és természetesen idén is a Turizmus Világnapján is készülünk új attrakcióval, de erről majd később mesélek.
Azt mondta, hogy körülbelül 50 ezer látogatója volt 2024-ben a debreceni református nagy templomnak, hogyha az elmúlt évek átlagait nézzük, ugye sokszor beszéltünk róla a mögöttünk hagyott időszakban, hogy visszaesett a turizmus a koronavírus járvány idején, aztán a gazdasági nehézségek megint csak nem tettek jót a kirándulási, utazási kedvnek. Szóval milyen régre kell visszanéznünk ahhoz, hogy hasonló számokat lássunk?
A gazdasági környezet és az a hely, amiben mi be vagyunk ágyazvetően, nem lehet és nem is kell eltekintenünk. Hogyha visszanézünk az elmúlt évek adataira, nálunk a nagy templomban 2019 az egy kiemelkedő év volt a turisztikai forgalmunk szempontjából.
Ugye pont a járvány előtti időszak.
Pontosan a járvány előtti időszakra sikerült egy olyan jó aktív életet, egy olyan turizmust elérni, ami azt mondjuk, hogy na ez már egy jó alap, és ezen az úton megyünk tovább. És hát utána jöttek a nehézségek, ugye a világméretű járvány, az, hogy gyakorlatilag mindent be kellett zárni, az istentisztelet is online zajlott, nem hogy látogatókat fogadjunk, úgyhogy itt nagyon-nagyon nagy visszaesés volt. Viszont 2022 óta, mióta ismét nyíltak a kapuk, mióta van lehetőség ismét személyesen is találkozni, hála az Úrnak ismét egy növekedés van, és nyilván mi is tettünk lépéseket ezzel kapcsolatban, hogy az emberek ismét elmerjenek, el tudjanak jönni, legyen miért eljönni, legyen, hogy valamire kíváncsiak legyenek és eljönnek hozzánk. Úgyhogy 2022 óta vagyunk ismét egy növekedési pályán, és nagy örömmel a szívemben mondom ismét, hogy 2024-ben rekordot döntöttünk, tehát a 2019-es nagyon szép évünknek az adatait is sikerült megdönteni, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül is így folytatni, hogy ilyen nagy érdeklődéssel fognak hozzánk érkezni a látogatók.
Ha úgy egy programnaptárat fel kellene állítani, minden hónapban lesznek-e rendezvények, milyen gyakorisággal jelentkeznek, és ha a legfontosabbakat, azt a 3-4-5-öt kiemelnénk, melyek azok a sorozatok, amikre most is hangsúlyt fognak tenni?
Az elkezdett jó gyakorlatainkat folytatni szeretnénk, és természetesen újdonságokkal is készülünk. A rendhagyó tárlatvezetéseink sorozatát, az Istenháza mennykapuja sorozatot mindenképpen fogjuk folytatni a jövő évben. Körülbelül negyed évente fog ez a rendezvény megrendezésre kerülni. Ezen túl pedig a nyári időszakban a már-már lassan hagyományá váló szerelmes nagytemplom program sorozatunk is folytatódni fog, tehát lehet jönni nyáron is hozzánk orgona koncertekre, olyan tárlatvezetésre, ahol a nagytemplom borát is meg lehet kóstolni, vagy családoknak élménypedagógiai foglalkozásra, illetve a téli időszakban pedig az adventi fények a Nagy Templomból című programunkat is szeretnénk folytatni, ugyanis van a két templomtorony között 40 méter magasan egy nagyon szép biztonságos teraszunk, egy panorámajárdánk, és bizony télen nálunk arra is lehetőség van, hogy egy finom forró teával, forralt borral a kezünkben gyönyörködjünk a nagyon szép debreceni adventi belvárosban. Illetve minden mellett az év szinte minden napján nyitva vagyunk a látogatók számára, egyén és csoportos látogatók számára is lehet jönni hozzánk osztálykirándulásra. Ezek kiemelt időszakok tavasz vége, nyár eleje, illetve bármikor, amikor gyakorlatilag a tanévbe be lehet illeszteni, fel lehet velünk venni a kapcsolatot, és szeretettel várjuk a diákcsoportokat.
Kedves hallgatóink, Kósáné Nagy Máté Nórával, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjével Olá Ilona beszélgetett az elmúlt percekben.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svédasztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János apostol 3. levele 4. verséből hallgassuk meg. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Egy-egy ember reputációja olyan, mint egy hajó, amely mindenféle utast befogad, jót és rosszat egyaránt, és szállítja az illetőről szóló mindenféle hírt a nagyvilág felé. Érdekes megfigyelni ebben a folyamatban, hogy a rossz dolgok úgy repülnek, mint a sasok, gyorsan célba érnek, míg a jó dolgokról szóló híradások csigalassúsággal kusznak be a köztudatba. A rossz híreket általában nagyítani szokták útjuk során, míg a jókat inkább kisebbíteni. Érdekes módon rossz dolgokról szinte mindenki értesül, míg a jókról alig néhányan hallanak. A rossz dolgok szüntelenül mozgásban vannak, áradnak mindenhonnan, szeretjük újra és újra kapargatni, feltépni akár a régi sebeket is. A jó dolgokról szóló jelzés sokszor csak olyan, mint egy kiáltás, amely egy pillanatig hallatszik csupán, aztán gyorsan eltűnik a süllyesztőben. Az is furcsa, hogy azokról beszélünk szívesen és sokat, amikben kevés örömünk van, és milyen kevés szót ejtünk arról, amiben ténylegesen örömre találunk. Ezért jó hallani az igében, és még inkább megélni, hogy mindezek ellenére mégiscsak el tud jutni a jó hír is egyik embertől a másikig, egyik emberről, közösségről a másik emberhez, közösséghez. Igazi öröm, ha a manapság csőstől ömlő sok rossz hír között értesülünk a szeretteinkről, a gyülekezetről, az anyaszentegyházról szóló jó hírekről is. Micsoda öröm visszajelezni, megmutatni, hogy Isten kegyelméből ma is vannak, akik igazságban, azaz krisztusi úton járnak, és sok jó dolog, áldás fakad életük és szolgálatuk nyomán. János apostol jó híreket kapott, és ennek hangot is ad levelében, bizonyos Gájusz nevű keresztjénnel kapcsolatban. Tanúskodjunk mi is a jó dolgokról, ezeket adjuk tovább, osszuk meg. Ekkor valóban evangéliumot, azaz jó hírt fogunk hirdetni. A mai ige magyarázat a Győrben szolgáló Pálfi Zsuzsanna lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.